Kedves testvéreim, Istennek szent igéje, melyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek ma, megtalálható János evangéliumának 11. fejezetében, a felolvasott ige szakaszban, annak is a 35. versében. János evangéliumának 11. fejezetéből a 35. verset olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Jézus könnyekre fakadt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, János evangéliumában az az egység, ami Jézus működéséről szól, azaz a csodatételeiről, a gyógyításának a történeteiről, a tanításának az idejéről. Ez az egység egészen zseniálisan épül fel. A beszámolók rendje egy esküvő történetével kezdődik, a kánai mennyegzőn tett csodájával. Aztán a történetek leírnak egy nagy ívet, és ez az ív végül egy temetés történetével zárul. Lázár halálának és feltámasztásának történetével ér véget a Jézus földi működéséről szóló jánosi tanúságtétel. Élet és halál kapcsolódik össze a jánosi beszámolóban, mégpedig ezen az egészen mesteri módon. Ez az utolsó történet azonban egyben már előre is mutat a passió történetre és Jézus feltámadásának elbeszélésére. Számos eleme van Lázár történetének, ami már emlékeztet minket a passió történetre. Lázár feltámasztásának története tehát egyrészt előképet jelent számunkra, és előképet jelent már Jézus számára, aki megéli ezeket az eseményeket. De ahogy maga Jézus fogalmazza meg, ez a történet egyben Isten dicsőségének hatalmas megnyilvánulása ebben a világban. A történetben Jézus közeli tanítványairól van szó, Mártáról, Máriáról és Lázáról. Ők testvérek és Betániában élnek, ami egy napi járóföldre van Jeruzsálemtől. Nagyon közeli viszonyban van ez a család Jézushoz. És Lázár betegségének híre a tanítványokat is sokként éri. Azonban óvják Jézust az utazástól, mert már tudják, hogy élete veszélyben forog. Tanítványok magától értetődőnek tartanák, hogy Jézus ne kockáztassa az utazást Betániába. Maga Jézus is két napot késlekedik, mielőtt elindulnának. Miért késlekedik? Holott képes beszédben már tudtára adja tanítványoknak, aztán egészen konkrétan meg is mondja, hogy Lázár meg is halt. Nem csak beteg, hanem meghalt. Miért késlekedik? Miért nem indul ő a nagy szabadító, a nagy gyógyító, aki eddig minden esetben félretette akár még a szombatnapi törvényt is, hogy gyógyítson, mert az élet és a szeretet törvénye felülírta ezt a szombatnapi törvényt. Mert Jézus úgy tölti be a törvényt, hogy a krisztusi törvény lényege a szeretet. Egész munkásságával, aztán látjuk halálával és feltámadásával, tökéletesen átírja a törvény holt írott betűit a krisztusi törvény életet adó igéjére. Miért késlekedik hát? Maga Jézus magyarázza ezt meg. Azt mondja, ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Azaz Lázár halálának története egy olyan jellé válik az emberek számára, amiből még mélyebben megértik Isten dicsőségét. Mégpedig az emberré lett Jézus Krisztus dicsőségén keresztül. Amit Jézus végbe visz, az az atyáról szól, az ő kegyelméről, a az ő szabadításáról. Jézus tudja azt, hogy minél nagyobb a mélység, annál nagyobb lesz a magasság. A legmélyebb szakadékból ránt ki, hogy a szabadulás öröme még nagyobb lehessen. Jézus tehát harmadnapon elindul a tanítványokkal. Ebben az elbeszélésben minden szó a helyén van, kedves testvéreim, és már gondolom, hogy fületekben cseng a feltámadásról szóló üzenet. És látjuk magunk előtt a passió történetnek is a legtragikusabb részleteit. Éppen ezért némi megütközéssel olvassuk, hogy amikor a hitről beszél Jézus, akkor Tamás hősködni kezd. Azt olvassuk, Tamás, akit ikernek neveztek, azt mondja a tanítványtársainak, menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. János csöndes iróniája ez, amivel elrejti bölcs kritikáját, mert tudjuk, hogy Jézus a keresztfán egyedül fog maradni. Csak János fog ott állni a kereszt lábánál egy ideig a tanítványok közül. Hol lesznek azok a hősök, akik mindent megígértek volna Jézusnak? Hol vállalják fel őt? Hiszen majd arra se lesz bátorságuk, hogy megvallják őt, hogy higgyenek feltámadásában. Ott találjuk magunkat aztán a történetben Betániában. És Márta és Mária ott van a virrasztók, siratók között. Izraelben ez időtájt 7 napig tartott a virrasztás és a siratás. Ezt a nehéz időszakot a család életében a közösség, valamint a kíváncsiskodók igyekeztek ez alatt az 1 hét alatt megkönnyíteni állandó jelenlétükkel, és megkönnyíteni a gyásznak ezt az első fontos fázisát, ezt az életnek az lezárását, ezt az első nehéz időszakot. Azt olvassuk, Jézus, amikor látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Könnyen mondhatnánk, hogy Jézus azért sírt meg, úgymond szolidaritást vállalt a gyászolókkal. Azt mondhatnánk, hogy ő is szeretné kifejezni sajnálkozását Lázár halála felett. Azonban érezzük, hogy ez kevés. Kevés különösen annak fényében, hogy tudván tudjuk, Jézus már rég tisztában volt vele, hogy egy halott emberhez érkezik. Hogy Lázár az ő tágabb tanítványi körének a tagja. Már meghalt. A sírban fekszik. És kő takarja ennek a sírnak a bejáratát. Jézus maga is ott áll saját halálának a kapujában. Talán magát is síratja valamiképpen. Talán megrendül mindattól, amit a halál pillanatában megtapasztal, meglát ezt a visszavonhatatlanságot, ami olyan félelmetesen áll az ember előtt. Vagy egyszerűen csak megrendül Márta és Mária fájdalmától, annak a Mártának az önuralmát látva, aki pár perccel korábban hatalmas hitvallást tett Jézus Krisztusi volta mellett. Vagy annak a Máriának a fájdalmát látva, aki olajjal öntözi meg az ő fejét, Jézusnak a fejét, amivel egyszerre 2 dolgot is jelez. Egyrészt Jézus halálát készíti el, az ő testének megkenését végzi el, amire aztán Jézus kereszt halála után már soha nem kerül sor, mert nem lesz rá szükség. De nem csak ezt jelzi Mária, hiszen az olajjal kenés a királlyá kenés aktusa. Ez hasonló a középkori koronázáshoz. Mária tehát a legnagyobb királyt keni fel azzal az olajjal, amit végigönt Jézus fején, végigönt egész testén, és utána saját hajával törli le. Jézus mindezt tudja. Az ő szenvedésüktől rendül meg olyan nagyon. Minden igaz ezek közül, és mégis úgy látom, még mindig nem elegendő. Hiszen azt látjuk, hogy Lázár történetének leírását egy nagyon fontos elem végigkíséri. Az, hogy Jézus tudatában van annak, ami jelenleg történik, és annak is, ami történni fog. Amit ő maga fog megtenni. Tudja, hogy Lázár meghalt. És tudatosan felvállalja azt, hogy mégsem indul el azonnal. Tudja azt, hogy fel fogja támasztani Lázárt. Tudja, hogy sikerülni fog. Egészen biztos az eljövendő eseményekben is. Tervszerűen halad. Terve az isteni akaratnak a része, mégpedig úgy, hogy Jézus tudatában van a szabadításnak minden egyes lépésében. Ha tudja, már pedig látjuk, hogy tudja, hogy mi történik, és azt is tudja, hogy fel fogja támasztani Lázárt. Miért nem örvendezik például? Vagy miért nem a szabadítás és csoda magabiztosságával viszi végig ezt a történetet, hogy ez egy jel, azért teszi meg ezt az egészet, azért kockáztatja az utazást is, mert jelnek szánja, Isten dicsőségének jelének, de saját krisztusi feltámadásának jelének is. Jézus tehát egy tudatos terv szerint halad, és végig látjuk azt is, ami majd a jövőben bizonyosan megtörténik. Az pedig egy örömteli dolog, egy felszabadító dolog. Örömteli lesz Lázár feltámadása. Egy hatalmas jel, egy akkora csoda, amire egyetlen keleti mágus nem lett volna képes. És örömteli lesz majd Jézus feltámadásának a pillanata is, az a vasárnap, amikor már Jézus se tud más tenni, mint hogy csöndesen mosolyog. Örömteli lesz. De kedves testvéreim, amíg oda jutunk, szenvedés és fájdalom. A pokol tárul fel a passióban. Jézus terv szerint halad, de nem tud megszabadulni az emberi szenvedésnek a mélységétől. Nem tud közönösen túllépni rajta. Nem tud úgy elmenni az emberi szenvedésen és fájdalmon, hogy egyszerre fel ne szakadna benne is a mélységes szomorúságnak ez az alapvető jele, a sírás. Jézus sír, és nem csak azért, mert valóságos ember, hanem azért is, mert valóságos Isten. Kedves testvéreim, ez a történet Jézus Krisztuson keresztül Istenről mond el nekünk nagyon fontos dolgokat. Amikor arról beszélek, hogy Jézus terv szerint haladt, nem véletlenül hangsúlyozom ezt. Hiszen ott van a háttérben Istennek a terve, ami a világ megalkotása előtt kezdődött, és végig ott van az ember életében, az emberiség történetében. Isten terve a kezdetektől az új teremtésig és a végső megbékélésig jelen van a világban. Mozgatja az eseményeket, mozgatja a történelmet, mozgatja a saját élettörténetünket is. Mindvégig Isten terve az, ami vezet minket egy cél felé, a vele való megbékélésig. Amíg mindenki el nem jut hozzá, amíg minden nép, minden ember le nem borul az ő lába előtt. Isten terv szerint halad. Tudjuk, hogy ezt a tételt nagyon sokan vitatják. Azt mondják, hogy ha így van, akkor vagy nem lehet mindenható Isten, mert elég sok rossz dolog történik közben a világban, vagy pedig azt feltételezhetjük, hogy Isten nem jó, mert akkor hogy akarná a rosszat? Hiszen a világ története csupa rosszat foglal magába. Ezeket a gondolatokat kicsit tegyük félre, mert bár logikailag végig lehet vezetni őket, de egy kezdeti ponton már is tévednek. Istenről nem lehet sem azt mondani, hogy nem mindenható, sem azt, hogy nem jó, mert abban a pillanatban, ha ezt a két jelző nem lenne tökéletesen érvényes rá, akkor már nem Istenről beszélnénk. A végtelenről, a tökéletességről. Van, ami másnak kell így lennie. Ezt érezzük mi is, hiszen azt látjuk, hogy Isten az, akire saját életünkben is támaszkodhatunk, aki akkor is vigasztal minket, amikor már ember nem képes rá, és bármilyen rossz történhet az életünkben, de érezzük ezt a vigasztalást. Isten az, aki megszabadít minket a betegségből, vagy erőt ad annak elviselésére. Megszabadít minket a lelki mélységből, kiszabadít a depresszióból, a sikertelenségből, a kudarcból, a közönyből. Ő az, aki megszabadít minket a tökéletes haláltól, hiszen úgy megyünk felé, hogy velünk van a feltámadás ígérete, kedves testvéreim. Ha Isten ennyire jelen van az életünkben, és ezt hol apró, hol hatalmasabb jelekből veszük észre, akkor mégis hogyan van ez a törvény tervszerűsége? Ha tervszerűen halad minden, akkor egyszerűen fatalista módon bele kell nyugodnunk abba, hogy minden úgy zajlik, ahogy ő akarja, aztán mi csak erre ráhelyezkedünk. Úgyis minden úgy történik, ahogy ő akarja, legyen meg az ő akarata, ahogy a muzulmánok nagyon szépen mondják, sokkal sűrűbben, mint mi. Igen, minden tervszerűen halad, és ennek a tervnek része a fájdalom és a szenvedés is. Ez nagyon nehéz megérteni, hogy miért van így, hogy miért kell néha végigmenni súlyos, nehéz próbatételeken, vagy nehéz lelki kríziseken. Miért? József története erről szól. József többször is megjárja a konkrét mélységeket, és ezzel együtt a lelki mélységeket is. Kiváltságos állapotból, hányszor jut mélységbe, a kútba, a rabszolgaságba, a börtönbe. Aztán hányszor jut el oda, hogy kiváltságos helyzetből egyszerre senki lesz. És nincs is remény, legalábbis emberi remény a számára. Mégis amikor olyan szépen lezárul az ő története, olyan szép vége lesz, akkor a testvéreinek azt mondja, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Ez mind Isten terve szerint zajlott, és József felismeri, hogy ez a sok rossz, ami megtörtént az életében, minden azért volt, hogy Isten megmentse a népét. Minden Isten terve szerint zajlik. És ebben benne van a mélység, az a feneketlen kút. Mélység nélkül nincs magasság. Életünk mélységei nélkül nem érthetjük meg azt, hogy megszabadultunk. Bűneink felismerése, és az annak nyomán támadt mélységes bánatunk nélkül nem döbbenhetünk rá arra, hogy Isten mekkora kegyelemmel fogad el minket. Minden mélységünkből kiemel, magához vesz minket. Terve szerint halad. És kedves testvéreim, amikor magához emel minket, akkor le is hajol hozzánk. Isten nem rideg tudatossággal hajtja végre a maga tervét, hanem úgy, hogy lehajol hozzánk, lehajol közénk. Azzal, hogy velünk szenved is. Ezért érezzük olyan fontosnak a vigasztalását is. Hiszen nem egy rideg, távol lévő vigasztalás szeret minket, hanem a velünk együtt síró Isten. A velünk együtt síró, valóságos Isten végzi a tervét az életünkben. Mint ahogy a Lázár hozzátartozóival síró, valóságos ember és valóságos Isten, Jézus Krisztus sírt. De nem csak azért sírt, mert sajnálta a gyászolókat. Azért sírt, mert ő maga is látta, hogy a terv emberi fájdalommal és szenvedéssel jár. Hogy még a legnagyobb szenvedésben is, a szabadításban is lehet szenvedés, fájdalom. Hogy hiába a jó végközben, ott a mélység. És Jézus sír. Sírása bennünk is elindít valamit. Már előkészíti a passziót, megtisztít. Előkészíti ezt a mérhetetlen mélységet, aminek a végén ott van a legnagyobb magasság, a feltámadás. A sírás végén elérhetünk a szabadításhoz, kedves testvéreim. Valahol mégis szükség van a mélységgel való szembesülés pillanataira, ahhoz, hogy még inkább megértsük azt a kegyelmet és azt a jót, amit kaptunk. Szükség van a megtisztulás pillanataira, a katarzisra. És így kapcsolódik ma össze a sírás és a böjt, már előre tekintve a húsvétra való készülésünkben. Így értsük ezt az igét, és így vigyük ezt magunkkal, hogy Isten velünk van akkor is, amikor úgy érezzük, hogy mélységben vagyunk. De tudjuk azt, hogy a szabadítás már ott van előttünk. Az ő hatalmas nagy szabadítása. Amen.